nagyhatalmi karcsörtetés körvonalazódik Tajvan kapcsán. Már nem először, de természetesen most a Nancy Pelosi látogatás miatt felerősödött minden. Itt van velünk a vonalban Salád Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének tanszékvezető docense. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Először próbáljuk meg azt megfejteni, hogy ennek az óriási földrésznyi országnak mit számít ez a picike kis sziget, Tajvan?
Alapvetően azt lehet mondani, hogy pszichés jelentősége van, az egész legitimációja a kínai kommunista pártnak arra épül, hogy 1949-ben véget vetett az úgynevezett nemzeti szégyen évszázadának, és kiűzte a gyarmatosítókat, meg a japánokat, meg az ET, meg egyebeket, és Kínát újra nagy hatalommal tette. Ez adja a legitimitásának az alapját a jelenlegi rendszernek is. Egyetlen egy dolog hiányzik még ahhoz, hogy a kép kerek legyen, hogy Kína teljes legyen, ez pedig Tajvannak a visszatérése az anyaországhoz. Tehát Tajvannak a különállását ennek a szégyenletes évszázadnak a maradványának tartják, és hát nyilván minden vezető szeretné az örökségét így teljessé tenni, ez van most egy Xi Jinpinget.
Lehet végképp eltörölni, ugye idézett egy másik kommunista triádból. Mennyire állandó a feszültség Tajvan és Kína között, mert mi itt a világ másik felén újságolvasóként úgy látjuk, hogy időről időre fellángol, aztán jön hosszabb, rövidebb, nyugalmas időszak.
Maga a helyzet ez több mint 70 éve nem változott, 49-ben alakult ki a jelenlegi állapot, a népköztársaság azóta ként tart a szigetre. Időnként bepróbálkoznak, hogy feszültséget keltsenek, ott időnként maga a sziget, vagy pedig az amerikaiak próbálkoznak be a feszültségkeltéssel, egyébként pedig a biznisz az folyik, tehát Tajvannak a legnagyobb kereskedelmi partnere Kína, hatalmas tajvani befektetések vannak Kínában, tehát itt egyáltalán nem egy olyan jellegű ellenséges szembenállásról van szó, mint Északi Dél-Korea esetén, hanem miközben a üzleti kapcsolatok, tudományos, kulturális, stb. Kapcsolatok azok virágzanak, közben időnként a politikusok egymásnak beszélnek.
Oké, okay. Nézzük meg azt az amerikai szálat. Azért érdekel ez engem, mert ugye a legtöbben azt gondolják, akik nem olvassák el az összes Tajvannak kapcsolatos hírt, vagy kicsit felületesek, hogy alapvetően ez egy ilyen amerikai, Amerika által gerjesztett feszültség. Igaz az, hogy érdekes a hozzáállásuk Tajvanhoz, ugye ez a strategic ambiguity, az a kifejezés, amivel él az amerikai külpolitika, tehát hogy nem teljesen tiszta azt, hogy pontosan mit gondolnak Tajvánról, de azért ez nem egy elszigetelt, mármint hogy nem Amerika és Kína közötti feszültségről van szó, hanem azért elég sok mindenkivel összetűzésben áll, vagy politikailag összetűzésben áll Kína, nem csak az Egyesült Államokkal.
Hát nem érdemes elfeledkezni arról, hogy a szigetnek magának is vannak lakói, tehát ott él 23-24 millió ember, ráadásul ez egy dúsgazdag terület, tehát ilyen skandináv életszínvonalon élnek meg, skandináv, meg a Benelux államok méretű gazdaságukban, ráadásul a csipgyártás miatt a termelési láncokban a világszinten is rendkívül fontos szereplő, tehát hogyha Tajvan nem lenne, akkor ha nem is a sötét középkorban, de mondjuk egy ilyen jó 5-10 évvel vissza mehetnénk az időben technológiailag. Tehát azért az sem mindegy, hogy a tajvaniak mit gondolnak, ők nyilván azt gondolják, bár azért megosztott a tajvani társadalom, de alapvetően afelé kacsingatnak, hogy ők szeretnének nőiken biztonságban és önálló államként élni. Erre ugye egyetlen hatalom képes, hogy ezt biztosítsa nekik az, ugye az Egyesült Államok. Az Egyesült Államok pedig teljesen független attól, hogy a tajvanek mit akarnak, ugye a saját nagyhatalmi játszmáiban próbálja a Tajvan kártyát kihasználni, hiszen az azért egyértelmű az amerikai elit számára, hogy most már bőven nem Oroszország számukra a legfontosabb kihívás, legfontosabb versenytárs, hanem Kína. Kína meg azt csinálja, mint minden ébredő nagyhatalom, hogy ott így feszegeti a saját határait.
Miért pont most robbant ki ez a feszültség kínai részről? Ugye ősszel egy nagyon-nagyon fontos pártkongresszus lesz, virítani a kell a kínai pártvezetésnek, főleg Xi Jinpingnek, hogyha szeretné, ha újra választanák. Ehhez a vidéki szavazókat kell megnyerni, szokták volt mondani, gazdasági eredményeket kell produkálni, és ezek szerint külpolitikait is?
Hát a kínaiaknak sok mindenre befolyásuk van, de arra, hogy az amerikai házelnök mikor hova látogat, arra nem a kínaiaknak van a legnagyobb befolyásuk, hanem magának az amerikai politikai elitnek, a Fehérháznak, illetve magának a házelnöknek. Ezzel azt akarom mondani, hogy a válságot, vagy a jelenlegi feszültséget nem kínaiak kezdték, pont a pártkongresszus, közeledő pártkongresszus miatt ők kifejezetten próbálták elkerülni, hogy ebben az évben feszültségek legyenek. Tehát ez nem az ő válságuk, mert nem ők kezdeményezték ezt a válságot, de hogyha már így hozta a sors, akkor természetesen Xi Jinping próbálja a maga malmára hajtani a vizet. Itt az amerikaiak kezdeményeztek, ott lesz egyébként választás, hogy mondjam, Kínában a vidéki szavazók nem igazán fontosak, Amerikában viszont igen, ott ugye félmétes választások lesznek. Ugye a demokratákat eléggé fenyegeti egy súlyos vereségnek a réme, ami folytán a képviselőházban elveszhetik a többségüket, tehát valamit pirítaniuk kell, ugye a gazdasági, társadalmi problémákat, hogy mondjam, idomban olyan nagyon sikeresen nem sikerült megoldaniuk, tehát marad a külpolitikai eredményeknek a felmutatása, és hát annál olcsóbb, mint kireptetni egy közöki méltóságot valahova, és megmutatni az amerikai szavazóknak, hogy na, mi aztán jó keményen föléptünk a csúnya kínaiak ellen, ennél könnyebb módszer nincsen.
Hát közben Kínának is jól jönnek ezek a dolgok, mert hogy közben úgy tűnik, hogy egy olyan válság kezd kibontakozni, ami már bizonyos elemzők azt mondják, hogy még az ország teljhatalmú elnöke is belebukhat. Ugye olyat azért elég régen láttunk, amikor hirtelen több ezer banki ügyfél jön össze az egyik bankfiók előtt, a People's Bank of China fiókja előtt, és ott elkezdenek tiltakozni.
Hát nem szokás tiltakozni Kínában, igen.
De szokás. Csak ezekről, igen, amikor utoljára ilyen statisztikát közé tettek, ez már bő 10 éve volt, azóta ezeket nem közlik, azóta, ha jól emlékszem, naponta 180 vagy 200 tüntetésre került sor, csak hát ezek mindenféle vidéki minden városokban szoktak lenni, ahol a nyugati sajtó nincs a jelen, és hát értető módon a minden sajtó sem számol be.
Hát ők nem, igen, mert nem akarják azt mondani, hogy mondjuk a rekordszintű munkanélküliség, vagy az élelmezés biztonság, vagy valami ilyesmi miatt vannak ott az emberek.
Igen, de egyébként általában nem is ilyen általános problémák miatt vannak ott az emberek, hanem ilyen lokális ügyek, hogy elsikasztott a helyi pártitkára, nem tudom, a parasztok földjét, vagy nem tudom, környezetszennyező, nem tudom, bőrgyár épül a városnak a legeslegközepére, tehát ilyen jellegű problémák szoktak lenni, ezek ellen egyébként a kínai politikai kultúrának része a tüntetés, tehát itt azért nem Észak-Koreáról van szó, ami ellen nem lehet tiltakozni, természetesen a pártnak a hatalma, illetve a központi vezetésnek a hatalmának a létjogosultsága természetesen.
Hát vagy értem, tehát nyilván ami veszélyezteti ezt az egy út, egy övezet sztorit, az ugye az rögtön problémába ütközik, de hogy ha történelmileg nézzük, akkor nem egy egységes nemzetről van szó, tehát sokan úgy gondolnak rá, hogy Kína egy baromi nagy ország, ahol élnek a kínaiak, és Tájvanon is a kínaiak élnek. Na, tehát így ez egy nézet, de hát azért nem így van.
Természetesen itt a világ egyik legsokszínűbb országáról van szó. Ugye nem is értik egymást, van 7 olyan nyelvjárás, amit nyugodtan lehetne önálló nyelvnek nevezni, és hát ebből így a 20. század elején kezdtek el a politikusok egy ilyen egységes nemzetet összekalapálni, több-kevesebb sikerrel. Azért én nem vonnám kétségbe azt, hogy létezik kínai nemzet, de az, hogy ez nem teljesen egységes, tehát itt nem egy monolitról van szó. És ráadásul a érdekérvényesítésben aztán pláne nem egységes, tehát nem úgy néz ki a dolog, hogy a Xi Jinping elhatároz valamit, és akkor azt az utolsó járásban is végrehajtják, hanem a helyi erők, kiskirályok, pártfőtitkárok, polgármesterek, akárkik, állami vállalati vezetők, azok azért saját esényéket sütögetik folyamatosan. Ez nem új dolog, ez már 1000 éve, meg 2000 éve is itt volt, és az ország az gyakorlatilag a nyugalma, meg a fejlődése, meg a biztonság az országnak az attól függ, hogy létrejött a helyi erők, meg a központi hatalom között valamiféle erőegyensúly, ha nem, akkor valamik irányba elfordul az egész, akkor vagy szétesik az ország, vagy pedig egy fenntarthatatlan központosított diktatúra lesz, ha pedig működik ez az egyensúly, akkor szépen fejlődik. Ez a utóbbi valósult meg az elmúlt évtizedekben, de ez pont a sokszínűségtől.
És akkor pont ezt lehet egy kicsit ellensúlyozni azzal, hogy van egy olyan szituáció, amit lehet egy picit mi gerjesztünk, lehet, hogy egy picit a külföld gerjeszt, de akkor arra rá lehet így úszni, és egyesíteni egy picit a mit tudom én, a gonosz Amerika, vagy a gonosz nyugat ellen a kicsit széttöredezett, vagy
de lehet, hogy divers te túl, nemzetet. De lehet, hogy te túl európai módon
gondolkod. Nem tudom, hát ezért kérdezem, hogy ezért lehet jó ez a tájvani konfliktus Kínának? A vezetésnek már mind.
Nem tudom, hogy ez most jó neki, tehát az egyetemileg tűnik, hogy nem gerjesztették ezt a konfliktust idén. Voltak már olyan időszakok, amikor kihasználták a saját népességnek a mozgósítására. Alapvetően a tájvani kérdés az mindig ott van a kínai napirenden, és ez mindig, ahogy mondta, egy ilyen ország egyesítő, vagy az ország közvéleményét teljesen egy irányba terelgető kérdésről van szó. Tehát nincs olyan kínai, aki a szárazföldi oldalon, aki mondjuk Tajvannak a függetlensége mellett kardoskodna, vagy legalább lelkeményének gondolná azt, hogy Tajvan azért alapvetően a Nagy-Kínának a része. Ez egy ilyen nemzetegyesítő tényező, de pont ami miatt utaltunk itt a tüntetéseknél, hogy bőven vannak be egyéb belső problémái Kínának, pont emiatt idén ez nem nagyon volt napirenden ez a kérdés, tehát mondjuk a Xi Jinpingnek a pártkongresszus előtti mondjuk egy 10-es probléma a listáján valószínűleg a Tajvan kérdés nem volt fenn, hanem a gazdasági problémák, munkanélküliség, eladósodottság, stb. Lehettek azok, amikkel szeretett volna foglalkozni a pártkongresszus előtt. De hát, hogyha már így hozta a sors meg az amerikai politikának a kénye kedve, akkor nyilván ez próbálja a saját pozíciójának
kihasználni. Bocsánat, de egy kérdés még ezzel kapcsolatban, András, belefolyton kollégámba a szót, hogy azért ezt elég erősen nyomatékosították, tehát azokkal a rakétákkal, amiket átlőttek Tájván fölött, azért eléggé rátették az íre a pontot, hogy úgy mondjam, nem is biztos, hogy annyira felelős volt, bár ugye ezek precíziós eszközök mostanában, de azért mégiscsak lakott területen lövöldözünk át valamit, szóval ez egy elég érdekes viszont válasz volt.
Hát nem tudom, hogy ki mire számított. Tehát, hogyha azt gondolta bárki Amerikában, hogy oda megy a Pelosi, összegyűlik a politikai bizottság Pekingben, és azt mondja, hogy hát elvtársak Nancy Pelosi a maga 82 éve ellátogatott Tajvannal, hát mi ezt nem bírjuk, hát akkor adjuk fel ezt az egész Tajvan kérdést, és deklaráljuk, hogy Tajvan független. Ez nyilván egy teljesen bolond elképzelés, tehát ilyen egész egyszerűen nem eshet meg. Ezt 70 éve pontosan tudjuk, hogy ha az amerikaiak valamit kavarnak a szigeten, akkor a kínaiak kilőnek egy-két rakétát. Ez már megtörtént jó néhányszor az elmúlt évtizedekben. Most is pontosan lehetett tudni, hogy ha az amerikai házelnök oda látogat, akkor a kínaiak valamiféle erődemonstrációval fognak kezdeni. Egész egyszerűen az arcvesztést, amit egy ilyen látogatás okoz, nem tudják más, hogy kezelnek, kinek erőt kell mutatniuk le inkább a belső közvéleményük számára, mert hogyha nem csinálnak semmit, akkor a közvélemény fogja elsöpörni a pekingi vezetés, azt meg nyilván a pekingi vezetés nem akarja.
Jó, hogy szóba került az erő. Ugye azért érdekes ennek a kérdésnek a gorcső alá vétele, mert Oroszországról is azt mondtuk, hogy nem fogja megtámadni Ukrajnát, aztán megtámadta, és lassacskán be is kebelezi. Kínáról azt szokták mondani, hogy egy agyaglábon álló óriás, mert hogy a hadserege az egyrészt nem olyan fejlett, hogy ezzel egy akkora ellenség ellen, mint az Egyesült Államok fel tudjon lépni, másrészt nincsenek harci tapasztalatai. És erre szokták mondani, hogy Tajvan meg gyakorlatilag amióta külön áll, arra készül, hogy mikor fognak jönni a szárazföld felől a kínai katonák. Kína katonailag mennyire erős jelen pillanatban?
Hát ugye, mint említette, harci tapasztalata nincsen, vagyis több mint 40 éve nem vívott háborút a kínai hadsereg, ezért nem tudhatjuk, hogy valós harci körülmények között hogyan funkcionál. Az biztos, hogy a világ legnépesebb hadseregéről van szó, az biztos, hogy az elmúlt évtizedekben egy elképesztő méretű hadi technikai fejlesztést hajtott végre, elsősorban a haditengerészetében, illetve a légierejében, tehát hogyha a darabszámokat nézzük meg, nem a hajóknak, meg repülőknek, meg a paraméterét, akkor azt látjuk, hogy itt a világ második legerősebb hadseregéről van szó, hogyha konvencionális fegyvereket nézzük. És hát Tajvan azért kicsi, tehát azért egy Dávid és Góliát küzdelme lenne, hogyha a kínaiak megtámadnák Tajvant, ha csak az amerikák nem lépnek közben katonailag, az viszont maga lenne a harmadik világháború. Itt atomhatalmakról van szó, tehát itt lehet...
Hát akkor ugyanaz, mint az orosz-ukrán konfliktus kapcsán, hogyha a NATO Oroszországgal kerül szembe ebbe a konfliktusba, akkor világháború, ezek szerint a Kína Tajvan miatt az Egyesült Államokkal, akkor az is.
Ez egészen biztos. Tehát nem forgatókönyv, hogy Kína meg Amerika úgy csapjon össze, hogy az ne legyen egy a világháborúnak is tekinthető. Nagyon jó lenne, hogyha nem tudnánk meg, hogy mennyire ütőképes az a kínai hadsereg. Tehát itt a kínaiak részéről is, de az amerikaiak meg a tajvaniak részéről is erőteljes önmérsékletre lenne szükség. Ugye a kínaiak már több mint 70 éve együtt élnek azzal a helyzettel, hogy hát a Tajvan de facto nem része a népköztársaságnak, de azért nincsen nyilvánosan kimondva, hogy független lenne. Ezt ők még valószínűleg hosszú távon is el tudnak viselni, amit nem tudnak elviselni, az, hogyha a külvilág elkezdő önálló államként kezelni Tajvan.
Mennyire van egymásra utalva az Egyesült Államok és Kína? Vagy mennyire szól ez a szavazóknak pro és kontra az ő viszonyuk? Mert lehet hallani arról, hogy Kína legalább annyira rá van utalva az Egyesült Államokra, mint az Egyesült Államok Kínára. Ezer szálon kötődik a két nagyhatalom egymáshoz, és igazából egyikünknek sem érdeke egy konfliktus. Egy hagyományos értelemben véve vett konfliktus, aminek következményei vannak például.
Ezzel az a probléma, hogy akár csak fél évvel ezelőtt is azt mondta volna az ember, hogy persze a gazdasági észszerűség az mindig győzedelmeskedni fog, és hát a politikusok azok beszélnek marhaságukat össze-vissza, de hát a profit az profit, és hogyha az az érdeke két országnak, hogy kereskedjen egymással, akkor azok kereskedni fognak egymással. És hát azért a Ukrajna elleni orosz háború az azt mutatja, hogy nem történik a gazdasági érdek érvényesül, tehát a kapitalizmus logikája az nem feltétlenül győz le mindent. Hiába van összenőve az USA meg Kína, mert hogy össze vannak nőve, tehát hatalmas a kereskedelmi forgalom, hatalmas a költség befektetések, pénzügyi kapcsolatok, Kína az Egyesült Államok egyik legfőbb hitelezője, ebből lehetne sorolni, hogy mi mindenbe függenek egymástól. De hogyha politikusok úgy akarják, hogyha nagyhatalmi logika úgy hozza, akkor bizony ezek a kapcsolatok, ezek szétszakíthatók, és hát az elmúlt éveknek az egyik félelmetesebb fejleménye az az, hogy mind az amerikaiak, mind a kínaiak retorikájában a szétválasztás, elválasztás, önállóság, stb. Ezek egyre fontosabb szerepet játszanak, tehát mind a két nagyhatalom arra készül, hogy ezeket a szálakat, amik eddig tompították a konfliktusokat, szétszakítja.
Az utolsó kérdés vissza Tajvanhoz és a mostani helyzethez. A hallgatói kérdés, hogy mi itt Magyarországon a sajtóhírekből azt látjuk, hogy a konfliktus, ez a szokásos utolsó figyelmeztetés, és most már nem tűrjük tovább, hogy ezt csinálják az amerikaiak meg a tájvaniak, hogy ennél azért erősebb ez a kínai reakció, mint az eddig megszokottak? Tehát túl egy kicsit tovább feszítették a húrt a kínaiak Tajvan kapcsán, mint szokták?
Hát technikailag egészen biztosan, például olyat eddig még nem csináltak, hogy a sziget felett ültek el rakétákat, most ez megtörtént, meg a berepülések, meg egyebeknek a száma is minden korábbinál nagyobb, de én azt gondolom, vagy mondjuk azt tippelem, hiszen nem vagyok a pekingi döntéshozóknak a fejében, hogy a kínaiak próbálnak a lehető legkeményebbnek tűnni a saját közvéleményük, illetve a nemzetközi közvélemény szemében, de csak addig elmenni, hogy ne eszkalálódjon a helyzet. Tehát próbálják azt egyensúlypontot megtalálni, amikor már nagyon-nagyon-nagyon keménynek tűnnek, de még nem lesz belőle háború.
Jó, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, és akkor további jó munkát kívánunk. Viszonthallásra.
Köszönjük szépen, viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Salád Gergellyel, sinológussal, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének tanszékvezető docensével beszéltünk arról, hogy mi folyik éppen most ezekben a napokban, hetekben Tajvan körül.